Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Mindenütt tegyék le a fegyvert és hallják meg a békét kérő nép kiáltását, kérte Ferenc pápa vasárnap délben. A Szentatya a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálatok jubileuma alkalmából a vatikáni Szent Péter Bazilikában bemutatott ünnepélyes szentmise végén elimádkozta a hívekkel a vasárnap délben szokásos Mária imát, az úrangyalát. Emlékeztetett arra, hogy az egyház tanítása szerint a katonáknak a népek biztonsága és szabadsága fölött kell őrködniük. Bejelentette lemondását hétfőn Klaus Johannis román államfő, miután a parlament jóváhagyta az elnök felfüggesztéséről szóló ellenzéki kezdeményezést. A Magyar Országgyűlés a parlamenti diplomácia eszközeivel politikai és hivatali szinten egyaránt támogatta, és a jövőben is támogatni fogja az EU bővítési folyamatában résztvevő déli és keleti szomszédjait, mondta az országgyűlés elnöke Budapesten. Kövér László az Európai Unió parlamenti hivatalvezetőinek és főtitkárainak találkozóján kiemelte. Magyarország a bővítés politikát az EU stratégiailag egyik legfontosabb politikájának tartja, és a magyar elnökség célkitűzése az volt, hogy a bővítés objektív, hiteles és érdemalapú folyamat maradjon. A digitális állampolgárság alkalmazással csaknem 200 állami weboldalra lehet belépni, ilyen például az ESJA is, ahol az adónak 1%-át tudjuk felajánlani, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszteri biztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon több mint 53 ezer civil szervezet működik, tagjaik nagyon értékes munkát végeznek, közösségeket képviselnek, programokat szerveznek, őrzik a hagyományainkat. Adónk 1%-ának felajánlása minden évben egy jó lehetőség arra, hogy támogassuk a számunkra fontos civil szervezeteket vagy egyházakat. Ez nagy segítséget jelent nekik a mindennapi működésükhöz, mondta a miniszterelnöki biztos. Február 12-én érkezik több mint 2,5 millió ember bankszámlájára a 13. havi nyugdíj, és az azt követő napokban a postások is megkezdik a kézbesítését, közölte a kormány szóvivő a Kossuth Rádió műsorában, amelyben a 13. havi nyugdíj megvédéséről szólva megerősítette. A kormány betartja az ígéretét. Vitályos Eszter a műsorban arról beszélt, Brüsszelben folyamatosan változtatni akarnak, a fenntarthatóságot akarják vizsgálni. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság, amikor az uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásairól volt szó, egész egyszerűen Magyarországra kényszerítette azt, hogy az OECD-vel készítessenek egy jelentést a nyugdíj fenntarthatóságáról, idézte fel. Vitályos Eszter szerint Brüsszel sok mindenbe szeretne beavatkozni, nem csak Magyarországon, hanem az uniós tagállamok belpolitikájában, amelyekről azt mondják, hogy először ajánlásokat, irányelveket adnak, aztán kiderül, hogy ezek valójában kötelezettségek lennének, mondjuk az uniós források megszerzéséhez, tette hozzá. 35 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 12, szombaton 3, vasárnap 14 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 6 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 114 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten január 27-től február 2-áig a feltartóztatottak száma 99 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 9 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végül az időjárásról. A Dunántúl nyugati felén kétharmadán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keletebbre viszont fátyol felhős napos időre számíthatunk, de napközben arrafelé egyre nagyobb területen kiderül az ég. Csapadék általában nem lesz, azonban a nyugati-délnyugati határ közelében néhol szitálás, kisebb eső nem kizárt. A délkeleti szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csak néhol lehet olykor élénk széllökés. A hőmérséklet napközben 3 és 9 fok között alakul. Késő estére mínusz 5 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent skolasztika szűz apátnő. Nurziában született 480 körül, Monte Cassinon halt meg, 547 körül 67 évet élt. Szent skolasztika a nagy nurziai Szent Benedeknek, a nyugati szerzetesség atyának volt ikertestvére. Életrajzát testvérével együtt Nagy Szent Gergely pápa írta meg. Nagyon fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Bár előkelő származása, nagy vagyona és számos kérője volt, ő egyedül Istennek akart szolgálni. Eleinte otthon élt, majd Benedek bátyja példájára kolostorba kívánkozott. Bátyja Piombairiolában egy kis zárdát emelt neki és társnői számára, és megfelelő regulával is ellátta őket. De hamarosan nagyobb kolostorra volt szüksége a növekedő létszámú közösségnek. Így épült meg aztán az első nagyobb bencés női apácakolostor, amelynek skolasztika lett a főnök nője. Ez a női rend lett később a legelterjedtebb Európában. Akárcsak bátyja, Monte Cassinon, ő is a maga kolostorában mintaszerű rendet tartott fenn, és önmagával szemben hajthatatlanul szigorú volt. Állandóan böjtölt, s naponta csak egyszer naplemente után evett. Sokat és buzgón imádkozott. Fáradhatatlanul gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit. Különösen kedvelte a magányt. Még bátyjával is csak évente egyszer szokott találkozni, abban a kis mezei lakban, amely a Monte Cassinói hegy lábánál feküdt. Erre a szokásos találkozásra vonatkozik az a bájos legenda, amelyet Nagy Szent Gergely pápa örökített meg. A következő leírásban hallunk erről. Egy napon skolasztika szokása szerint eljött, s viszont tiszteletre méltó bátyja tanítványai kíséretében leereszkedett a hegyről. Az egész napot Isten dicséretének zengésében és szent beszélgetésben töltötték. Mikor aztán leszállott az esthomály, együtt megvacsoráztak. Még az asztalnál ültek, és jámbor beszélgetések közt múlt az idő, amikor skolasztika ezzel a kéréssel fordult a bátyjához. Kérlek, maradj velem, hogy egészen virratatig beszélgethessünk a mennyei élet örömeiről. De bátyja így felelt neki. Mit beszélsz, húgom? Én semmi esetre sem maradhatok cellámon kívül. Akkor még olyan derűs volt az ég, hogy a legkisebb felhőfoszlány sem látszott rajta. Skolasztika bátyja elutasító válaszának hallatára összekulcsolt kézzel az asztalra fektette fejét, és úgy esedezett a mindenható Isten segítségért. És ime, mire fölemelte a fejét az asztalról, olyan nagy villámlás és égzengés támadt, és az eső olyan bőven kezdett szakadni, hogy sem a tiszteletre méltó Benedek, sem pedig kíséretében lévő társai nem tudtak kimozdulni helyükről. Skolasztika ugyanis, mi alatt fejét, kezére hajtva tartotta, bő patakban ontotta könnyeit az asztalra, és ezzel, mint egy esőadásra kényszerítette a derült eget, mert az eső azonnyomban követte az imádságot. A kettőnek, az imádságnak és az eső megindulásának egyidejűsége olyan nyilvánvaló volt, hogy mikor felemelte fejét az asztalról, akkor már dörgött is, úgy, hogy a fej felemelése és az eső megindulása egy és ugyanazon mozzanatnak tetszett. Isten embere, Benedek, amikor látta, hogy a nagy égzengés, villámlás és a szakadó eső miatt lehetetlenség visszatérni a kolostorba, szomorúan panaszkodni kezdett. Bocsásson meg neked a mindenható Úristen, kedves húgom, mit csináltál te most? Mire Skolasztika így válaszolt. Ime kértelek, de te nem hallgattál rám. Kértem a jó Istent, és ő meghallgatott engem. Most pedig menj, ha tudsz. Hagy magamra, és térj vissza a kolostorba. Benedek azonban, mivel semmi módon sem tudott távozni, kényszerűségből ott maradt, s akarata ellenére meghozta az áldozatot, melyet előbb a maga jó szántából nem akart meghozni. Így történt, hogy az egész éjszakát ébren töltötték, és szent beszélgetésekkel vidámították egymás lelkét. Mindezt Nagy Szent Gergely pápa örökítette meg. Ez volt a két szentestvér utolsó találkozása a földi életben. Harmadnapra rá Benedek, mikor egyszer az égre tekintett, látta, hogy húgának lelke galamb képében az ég felé szárnyal. A váratlan látomány mód felett megörvendeztette. Azonnal hangos örömhimnuszra fakadt, s miután illőképpen hálát zengett az Úrnak, a testvéreknek is jelentette húga halálát. Egyúttal intézkedett, hogy néhányan azonnal induljanak Piombariolába, hozzák el a megboldogult tetemét, és fektessék abba a sírba, melyet ő magának ásott. Úgy is történt. Akiknek lelke tehát mindig egy volt az Úr dicséretében, azoknak testét is a sír egyesítette. Mikor a 6. század végén a longobárdok feldúlták Monte Cassinót, a frank szerzetesek Galliába mentették át a drága erekjéket. Később egy részük Zakariás pápa közbelépésére ismét visszakerült a helyére. Törekedjünk Szent Benedek és Szent Skolasztika példájának követésére, és így imádkozzunk. Istenünk, Szent Skolasztika örömmel beszélgetett testvérével, Benedekkel, Isten országának szépségéről, gazdagságáról, boldogságáról. Add meg nekünk is azt a kegyelmet, hogy hitünk igazságairól merjünk beszélni, örömmel beszéljünk a családban, embertársaink között. És sokszor gondoljunk arra, hogy azoknak, akik téged szeretnek, csodálatos országot készítettél a mennyországban. Add meg a kegyelmet, hogy téged földi életünkben nagyon szeressünk, és veled egykor együtt legyünk az örök boldogságban, Szent Fiad Jézus Krisztus által. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérőimáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Az imádság művészetét gyakoroljuk. A kérőimáról elmélkedünk, és a kérőimának egy nagyon fontos jellemzője a hit. Tudok-e hittel imádkozni? Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy hittel imádkozni? Hiszen mondhatjuk, hogy aki már kér valamit az Istentől, abban már valamilyen hit van. Ha megnézzük az evangéliumnak a tanulságát, akkor Jézus többször megkérdezi, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Vagy nagyon sokszor utal a hitre. Menj, a hited meggyógyított téged. Ekkora hitet nem láttam Izraelben. Történjék veled az, amiben hittél. Tehát Jézus utal ennek az embernek a hitére, vagy annak az embernek a hitére, aki kéri valaki számára gyógyulást. Amikor a két vak meg Jézushoz, akkor ebben a kis rövid történetben nagyon szépen látható, hogy mit jelent a hit. A két vak először megszólítja Jézust. Jézus Dávid fia, vagyis a megszólításban benne van, hogy elismerik Jézusnak a messiási mi voltát. Ez a Jézus Dávid fia erre utal. Jézus megkérdezi tőlük, hogy mit akartok, mit tegyek veletek. Nagyon röviden válaszolnak, addurunk, hogy lássunk. Jézus megkérdezi, hiszitek-e, hogy meg tudom tenni? Hisszük, Uram. Történjék veletek a hitetek szerint. Ennyi a rövid párbeszéd, és ebben benne van a hitnek a lényege. Először is a két vak elismeri Jézusnak az istenségét, a messiási mi voltát. Ez talán furcsának tűnik, de alap az imában, hogy az Istenhez nem úgy beszélek, mint valaki, aki nem tudom, hol van a felhők felett, hanem mint élő, igaz Istenhez, akinek a hatalma és a szeretete végtelen. Tehát maga az Isten személyét tisztázom magamban, hogy kihez is imádkozom én, kit kérek. Utána megfogalmazom röviden a kérésemet. Uram, add, hogy lássak. Uram, add, hogy megtérjek. Uram, add, hogy megszabaduljak valamitől, valami bűntől. Uram, add, hogy tudjak imádkozni. Valamit röviden megfogalmazok. Vagy sokszor ezekben a leírásokban valaki az egészségért imádkozott. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Megfogalmazom röviden, és Jézus megkérdezi tőlem, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? És hát persze az evangélium alapján rávághatjuk azt, hogy igen, hiszem, azonban lelkileg nem mindig ilyen egyszerű számunkra, hogy hittel megfogalmazzunk valamit. Mert ha azt mondom, hogy hiszem, és utána nem gyógyulok meg, akkor most nem hittem eléggé, vagy Jézus nem akart meggyógyítani. Most akkor kinek a készülékében van a probléma? Vagy lehet, hogy nekem kicsi a hitem, és hiába kér akármit, Jézus nem adja meg. Vagy lehet, hogy nem is érdemlem meg, sőt Jézus haragszik rám, és azt mondja, hogy még te kérsz tőlem valamit. Aki este nem imádkozott, meg nem voltál vasárnap szentmisén, meg amikor imádkozol is sokszor belealszol, meg nem szépen imádkozol, hát szégyed magad, hiába kérsz akármit, úgysem adom meg. Ezek emberi tapasztalatok számunkra, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre, és úgy gondolkodunk, hogy az Isten biztosan ezt gondolja, és ezt érzi velem kapcsolatban. És innentől kezdve már az Isten képen valamennyire elhomályosítja a hitemet is, hiszen most akkor én büntetés alatt vagyok, akkor miért kérek egyáltalán valamit? Ha büntetés alatt vagyok, mert mit kell tennem? Először legyek jó, és akkor utána meddig kell jónak lennem, amikor újra kérhetek? Jönnek ilyen kérdések, amiből nem lehet úgy kikeveredni úgy emberi gondolkodással, hanem csak a hittel. Az Urat kérem nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert nekem jár, hanem azért, mert csak ő tud nekem segíteni, tőle várom a segítséget, és hiszek az ő jóságában, és hiszek az ő szeretetében. Ebben van bennem a hit. Vagyis kell hozzá egy helyes Istenkép, hogy az Isten jó, Isten az szeretet, nem egy önkény úr, aki szórakozik velem, meg utána csak elítél, meg bíráskodik fölöttem. A hitben erő van. Például a szír föníciai asszony, amikor Jézustól kérje, hogy a lányát gyógyítsa meg, akkor a tanítványok először el akarják küldeni. De az asszony nem megy. Utána Jézushoz megy, Jézus is el akarja küldeni, és a kutyákhoz hasonlítja, hogy a kutyák nem kapnak az asztalról. Az asszony pedig azt mondja, a kiskutyák viszont igen, ami az asztalról lehullik, azt megehetik. És Jézus elcsodálkozott a hitén. És ez egy szírföníciai és egy pogány asszony volt, nem a választott néphez tartozott, még a Jézusnak a küldetés a zsidósághoz szólt, de az asszonynak pogány létére olyan mély hite volt, hogy tudta, hogy Jézus Isten, neki van hatalma, van szeretete, ő ezt meg tudja tenni. És egyszerűen nem hagyta magát, mondhatnánk azt, hogy eléggé szemtelen volt ez az asszony, aki ilyen tolakodóan ment Jézushoz. De Jézus nem így fogta fel, hanem elcsodálkozott rajta az asszonynak a hitén, és azt mondja, történjék veled, amiben hittél. És az asszonynak a lánya meggyógyul. Vagyis a hitben mindig van egyfajta, én így nevezem, hogy agresszió, ami nem durvaságot jelent, hanem a helyes önérvényesítést. Amikor kimerek állni, és tudok határozottan kérni, az Isten elé állni. Ezt mondhatnánk azt, hogy ez valaki szemtelen, erőszakos, de itt nem erről van szó, hanem a hitnek az erejéről, az a belső erőről, ami bennem megfogalmazódik, de ha ott van, hogy hiszem, hogy az Isten jó, és kifejezem határozottan a szándékomat, hogy számomra ez fontos. Megint nem jár nekem semmi az Istentől alanyi jogon, de hiszek benne, és elmondom határozottan, és nem tágítok. És ezért mondja Jézus, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Ebben a képben is benne van egyfajta agresszió, hogy valaki nem megy el az ajtótól, kopogtat, nem hagyja abban, az Urat folyamatosan bombázza kéréseivel, és hogy ott marad, és bízik az Istenben, hogy az Isten nem süket, és hogy most miért nem hallgatja meg egyből, miért nem adja meg egyből, az egy titok. Lehet, hogy próbára teszi a hitünket, nem tudjuk meg. A miértekre nem tudunk válaszolni, arra viszont igen, hogy az Isten jó-e, az Isten maga a jóság, a szeretet. Az Istennek van-e hatalma, az ő hatalma végtelen. Nekem szükségem van erre a dologra, valakinek a megtérésére. Ezért nem tágítok, és éjjel-nappal kérem az Urat. És ebben nagy példakép számunkra akár Szent Mónika is, aki több mint 20 évig imádkozott a fiáért, Ágostonért és a férjért, és mind a ketten nem csak, hogy megtértek, hanem Ágostonból Szent Ágoston lett egyháztanító püspök, és óriási jelentőségűek az ő írásai, meg amit az egyháznak adott, az ő hite, a cselekedetei és az írásai által. Vagyis az Isten nem süket, hanem meg akarja nekünk adni azt, amit kérünk, sőt az az igazság sokszor sokkal többet ad nekünk, mint amit mi kérünk. Mert az Istennek a jósága végtelen. Ezért a hitben fontos ez a fajta határozottság, amikor megállok az Úr színe előtt, és határozottan kérem. Ennek az ellenkezője, amikor valaki így fogalmazza meg, hogy elkezd pitézni, Uram, nem lehetne, hogyha megadod nekem azt, akkor elmondok még egy rózsafőzért, tudod, hogy nem szeretem, de ha meggyógyítod ezt és ezt, ha meghallgatod, ha sikerül a vizsgája, tudod mit, nagyvonalú vagyok, elmondok még egy rózsafőzért, vagy kettő kell, Uram, elmondom neked, de akkor viszont mindenképpen add már meg. Tehát valaki elkezd az Istennel üzletelni, és az Istenre úgy tekint, mint akinek ki szüksége van valamire, és én megadom neki, csak szóljon, mert én nagyvonalú vagyok, és hogy valamiért, valamit alapon kezdek el vele üzletelni. Ez nem egészséges lelkületet jelez. Amikor valaki elkezd üzletelni, alkudozni, próbálja az Istent rábeszélni. Ezért is mondja Jézus, hogy ne szaporítsátok a szót, hanem röviden fogalmazzátok meg azt, hogy mit kértek az Úrtól, és hogy hittel mondjátok feléje. Amikor az édesapa viszi a fiát Jézushoz, akkor Jézusnak mondja, ha valamit tehetsz, És Jézus pedig, ha valamit tehetek, hát én Isten vagyok, az én hatalmam végtelen, én nem kísérletezek itt a betegekkel. És szegény ember érezte azt, hogy nem tud hinni, de jó lenne hinni, mert nagyon szeretné, ha a fia meggyógyulna. És akkor szegény ilyettében már nem tudott mit mondani, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Ez is már a hitnek az imája, amikor azért imádkozom először, hogy tudjak hinni, és utána tudjak hittel kérni. Ezért a kérő imában fontos, hogy először talán a kérő imádságot afelé fordítsam, hogy kérjem az Urat, Uram, hiszek benned, de segíts hitetlenségemen, erősítsd meg a hitemet, a benned való bizalmamat. Ez az első legfontosabb, és utána már hittel tudok másért imádkozni, és bízom abban, hogy mivel hittel kértem, és bíztam az Istenben, az Úr megadja nekem. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én ezt elképzeltem, vagy elgondoltam, nem úgy, nem akkor, de az Isten mindig bőkező, mindig sokkal többet ad, mint amit mi kérünk tőle.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérőimáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató a 12 apostol kiválasztásáról beszélget, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. A mai műsorban tanúságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Témáink: Jézus 12 apostolának kiválasztása, Máté és Péter apostol elhívása, valamint Bartimeus, a jerikói vak meggyógyítása. Ezen kívül megemlítjük a február 11-éhez köthető lourdesi jelenést, a szűzanya megjelenését Bernadettnek. Tehát kezdjük akkor a 12 apostol kiválasztásával. Jézus, amikor 30 éves lett, hirdetni kezdte az evangéliumot, Galileába ment, hogy ott prédikálja az örömhírt. Betelt az idő, mondotta, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus tanításának híre ment az egész környéken.
Történt egyszer, hogy a galileai tengerpartján állt, és ott prédikált. Nagy sokaság tódult köréje, hogy hallgassa Isten beszédét, és Jézusnak már nem jutott hely. Jézus akkor meglátott két hajót, s az egyikből Simon Péter szállt ki, és tisztogatni kezdte hálóját. Jézus akkor beszállt Simon Péter a hajójába, és megkérte, vigye távolabb a parttól. Péter úgy tett, és Jézus a hajóból tanította a sokasságot. Mikor azután befejezte beszédét, azt mondta Simon Péternek: evezz a mélyre, és vesd be hálódat. Mester, egész éjjel fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de ha parancsol, bevettem a hálót, felelte Péter. És mihelyt megtette, úgy megtelt a hálója a halak sokaságával, hogy a háló majd szétszakadt. Péter intett, akkor a másik hajónak is onnan is bevetették hálójukat a halászok. És amikor a fogást a hajókba rakták, csak nem elsüllyedtek. Akkor Péter a többi halásszal együtt megjött és így szólt Jézushoz. Eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ne féljetek, mondta Jézus. Kövessetek engem, és mostantól fogva embereket fogtok halászni. És amikor Jézus kissé távolabb ment, meglátta Jakabot és Jánost, akik testvérek voltak, és elhívta őket is, azok pedig követték.
Tehát hallottátok a történetben, hogy mik voltak ezek az emberek, mivel foglalkoztak, Tamás?
Halászok voltak.
Így van, és Jézus oda ment hozzájuk, és elhívta őket, hogy mostantól kezdve legyetek az én társaim, tanítványaim, és én most már emberhalásszá teszlek benneteket. És csodát tett velük, mert a hálókban először nem fogtak semmit, aztán pedig egy csomó hal lett. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy a 12 kiválasztott tanítványt megtegye apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Az apostol jelentése görögül küldöttet jelent. A 12 apostol kiválasztása szimbolikus is, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása és beteljesítése. És emlékeztek, hogy még hol volt ez a 12-es szám az ószövetségben? Jákobnak hány fia volt? Simon?
12.
Így van, tehát Jákobnak is 12 fia volt. Ez a 12-es szám, ez fontos a Bibliában, és nem csak az ószövetségben, az új szövetségben is, és Izrael 12 törzsére is utal. Szeretném, ha most elmondaná valamelyikőtök, a 12 apostolt felsorolná a versben, ahogy tanultuk, Ákos.
Péter volt az első, őt követte András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon és Kariót, Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Jézus nem hirtelen döntött, egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. A kiválasztott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi is voltak, és a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világban, hogy terjesszék az evangéliumot. Kérlek szépen, Ákos, akkor a Máté meghívásáról olvassál nekünk, légy szíves.
Máté elhívása és a 12 apostol kiválasztása. Jézus megint kiment a tenger partjára, hogy hirdesse a mennyek országának közeledését, s egész sokaság gyülekezett köréje, és hallgatta a tanítását. Amikor pedig tovább ment, meglátta Mátét, az Alfeus fiát, aki vámszedő volt, és a vámszedő helyen ült. Kövessen engem, mondta neki Jézus. Máté pedig fölkelt, mindent odahagyott, és követte Jézust. Máté ezután nagy lakomát készített Jézusnak. Sok más vámszedő és egyéb bűnös ember is volt nála, akiket a zsidók nem szerettek, mert a rómaiaknak szolgáltak, de ezek is együtt ettek Jézussal és tanítványaival. Amikor ezt meglátták az írástudók és a farizeusok, így szóltak. Micsoda dolog az, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? Jézus ezt meghallotta, és így válaszolt.
Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megértésre.
A történet szerint, tehát Lévi, úgy hívták ezt az apostolt, hogy Lévi, de eredeti neve ez a Lévi után a Máté nevet vette föl. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban, és a vámszedők akkoriban egyik legmegvetemedettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót, és gyakran visszaéltek a hatalmukkal. Bűnösöknek és árulóknak tartották őket. A történet szerint Jézus Kafarnaumban haladt el, Máté mellett. Jézus mindössze annyit mondott neki, kövess engem. Máté azonban azonnal felállt, ott hagyta a munkáját és követte Jézust. Ez az azonnali engedelmesség a hit egyik legszebb példája az evangéliumban. S Lázár, nagyon szépen olvastad, hogy Jézus, amikor elment Máté meghívására egy lakomára, ott a farizeusok megbotránkoztak rajta, és Jézust megszólították, hogy miért eszik ő a bűnösökkel, és akkor azt mondta Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető, függetlenül a múltjától. Tehát, hogyha valami baj volt az életetekben, vagy valami rossz, és aztán megbántátok, volt-e olyan már, és aztán utána jóra alakult a sorsatok, Ákos?
Igen.
El tudnád mondani, hogy mi?
Amikor veszekedtem anyukámmal, igen, utána bementem a szobámba, imádkoztam, és megbocsátott a jó Isten.
Anyától is bocsánatot kértél?
Igen.
Igen, na, és utána milyen jó érzés volt, hogy tiszta lett a lelked. Tehát, hogy Máté apostol is nem volt olyan jó hírben, de amikor Jézus elhívta, onnantól kezdve ott hagyta az ő foglalkozását, és Jézus tanítványa lett. Őről mindig említést teszünk a Bibliában, mert ő volt az, aki a pénzzel foglalkozott. Önáll a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán történt ez, hogy egy vámszedőből Jézus tanítványa lett. Akinek eddig az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért. És arra emlékeztet ez minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjában. A művészetben hogyan ábrázoljuk szerintetek Mátét, ha látjuk egy képen vagy egy szobron?
A művészetben gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
Így van, köszönöm szépen. Tehát valaki el tudná mondani a négy evangélistát? Ákos?
Márk.
Igen.
Máté.
Igen.
Lukács és János.
Így van. Tehát ebből a négy evangélistából kettő apostol lett, Máté is és János is. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott. És halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt. Testvére pedig András Jézus tanítványá vált, sőt, ő vezette Simont Jézushoz. Péter az egyik legkiemelkedőbb apostollá vált, akinek Jézus különleges szerepet bízott. Péter elhívását is légy oly szíves, olvassuk el.
Péter és András éppen hálót vetettek a tóba, amikor Jézus megszólította őket. Jöjjetek utánom, és emberhalászokká teszlek benneteket. Azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez a pillanat radikális változást hozott Péter életében. A mindennapi halászból a hit egyik legfontosabb hirdetője lett.
Tamás, légy szíves, mondd el, mit jelent a Péter név?
Eredetileg Simon néven ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Ez a név szimbolikus volt, hiszen Jézus kijelentette. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Ő lett az első pápa és a keresztény közösség vezetője. Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és a lobbanékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is.
Így van. Mire emlékezünk, amikor Péterről beszélünk? Volt-e Péternek, ahogy Tamás mondta, emberi hibája? Ákos.
Hogy amikor el akarták rabolni Jézust, levágta az egyik katona fülét.
Ez is hozzátartozik. Így van. Vagy amikor Jézus a vizen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, és hitének megingása miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette őt. Vagy következő, amikor...
Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.
Így van, a Szentírásban ő volt, aki először kinyilatkozta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Aztán, amikor Jézus szenvedésére gondolunk, Jézust elfogták, akkor azon az éjszaka mi történt Péterrel?
Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedése előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
Így van.
A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
Köszönöm szépen, tehát háromszor megtagadta, aztán pedig megkérdezte Jézus tőle a feltámadás után, hogy Péter szeretsz-e engem, és akkor Péter háromszor is azt válaszolta, hogy igen. Péter az egyház első pápája, Jézus pedig az egyház megalapítója, és így ő lett az első pápa Rómában. És Péter Rómába szenvedett vértanúhalált, feltehetően Néró császár uralkodása idején a hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézuséhoz hasonló módon halljon meg. És a művészetben pedig gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmat jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait. Emlékeztek, a múltkori adásban nem olyan régen vettük Szent Pál apostolt, mondtam, hogy Pál apostolt karddal és könyvvel, Pétert pedig kulccsal a kezében ábrázolják.
Ez a méreg is versz ki a hálót, fogolj a lelket, börtönbe zárod, nyisd meg hát, szíved ajtaját, dönts már hát, téged vár a világ. Engem minden emberét halászni szüntelen még egy embert, de méltó nem vagyok a lelkem telve bűnnel, te vársz rám, a szívem rád figyel, evezz a méhet és vesd ki a hálót. Szégyen úgy fáj, a lelkemen ég. Háromszor mondom el, a nyelvem béna még. Igen, kész vagyok, ha engem küldenél. Evezz a mélyre, és vesz ki a hálót. Fogolj a lelket, börtönbe zárod. Nyisd meg hát, szíved ajtaját. Dönts már hát, téged vár. Evezz a mélyre, és vesd ki a hálót, fogolj a lelket, börtönbe zárod, nyisd meg hát, szíved ajtaját, dönts már hát, téged vár, vár a világ. Kivetem a hálót, elég, ha szól.
Most pedig szeretném, ha elolvasnánk Bartimeus történetét, a jerikói vak gyógyulását.
Jerikó városának szélén. Adjatok a szegény vak koldusnak. Itt van Jézus a nagy tanító. Jézus a csodatevő. Ne lögtösödjön, kérlek, csak látni akarok. A názáreti Jézus jön. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Majd pont veled foglalkozik. Hallgass már, vezessétek ide hozzám. Mit akarsz, mit cselekedjek veled? Uram, hogy lássak. Menj, a hited meggyógyított téged. Látok? Látok! Bartimeus csatlakozott Jézushoz, és követte őt a tanítványokkal együtt.
Köszönöm szépen. Tehát ez a Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata azt jelenti, hogy nagyra becsült. És Jézust figyelte és hallgatta, Jerikó városában élt, és világ életében vak volt, és az út szélén ült. Akkor az emberek őt megpróbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Mit mondott Ákos?
A názáreti Jézus jön?
Így van. És még mit mondott, hogy?
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.
Tehát ismerte őt hallomásból. És Jézus megállt, és hívta Bartimeust, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt, Uram, hogy lássak. Jézus ekkor meggyógyította őt, és Bartimeus később Jézus követője lett. Milyen fontos, gyerekek, amikor valaki lát. Nem is tudjuk elképzelni, mert mi ugye látó emberek vagyunk, hogy milyen rossz annak, aki nem lát. Szoktuk mondani, csukd be a szemed, így van, próbáld elképzelni. Szoktuk mondani, hogy nagyon vigyázz magadra, úgy, mint a szemed fényére, igaz? Van, hogy édesanyja is mondja neked, mert nagyon fontos, hogy lássunk, és ez a fiú, ez nem látott, de mégis hitt. Hitt a gyógyulásban, és a hallomásból mindig tudta, hogy Jézus a gyógyító, és csodatevő, és hitt benne, és alig várta már, hogy odaérkezzen abba a városba, Jerikóba. Tudott ez a Bartimeus dolgozni? Nem tudott, de mit tudott? Volt a könyvünkben egy olyan feladat, hogy mit tudott Bartimeus, és mit nem tudott. Például mit tudott Ákoskán?
Enni, inni, járni, járóbottal.
Így van, van egy fehér bot a kezükben, és azzal, annak a segítségével. Na, és mit nem tudott, így van. Mondjunk példákat, mit nem tudott. Ákos.
Látni.
Így van. És még?
Olvasni.
De mit tudott akkor, ami nagyon fontos volt? Mi is mit tudunk tenni, Tamás?
Imádkozni.
Imádkozni, pontosan. Tehát imádkozni tudott, és hitt Isten szavának. És tudta, hogy egyszer el fog jönni az üdvözítő. Bartimeus hite és kitartása példaértékű volt. A gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá.
Dávid király ígéretet kapott Istentől, hogy utódai közül származik majd a messiás. Miért mondta Bartimeus Jézusra, hogy Dávid fia? Azzal, hogy Bartimeus Dávid fiának nevezte Jézust, elismerte, hogy Jézus a megígért messiás. József és Mária egyébként valóban Dávid törzséből származott.
József és Mária Dávid törzséből való volt, az ószövetségi Dávid. Tudjátok, azt már tanultuk. És őnek a fia volt, azért mondták így, az ő nemzetségéből való volt. Köszönöm szépen, ügyesek vagytok. Szeretnélek benneteket játékra hívni. Egy kicsit abból, amit ma tanultunk, azokból szerettem volna kérdéseket feltenni, meg ilyen ki vagyok-e játékot szeretnék veletek játszani. Első kérdésem így szól. Hány apostolt választott ki Jézus, Simon?
12.
Nagyon jó, köszönöm. Kit hívott el Jézus a vámszedők közül apostolnak? Ákos.
Máté.
Így van. Mi volt Máténak az eredeti neve? Tamás.
Lévi.
Mi történt Bartimeussal Jerikóban?
Bartimeus vakon született, ezért kevesebb dologra volt képes, mint a többi ember.
És mi történt vele?
Amikor... Jézusnak gyógyította.
Nagyon jó, mikor Jézussal találkozott. Ügyes vagy. Következő. én vagyok az, aki halász voltam testvéremmel Andrással, majd Jézus tanítványa lettem, és a művészetben kulccsal a kezemben ábrázolnak.
Péter.
Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Én vagyok az a tanítvány, aki később lettem tanítvány, damaszkuszi úton megtértem, megkeresztelkedtem, és Jézus tanítványa lettem.
Saul.
Nagyon jó. Milyen új nevet vett föl Saul? Simon.
Pál.
Így van. Szent Pál lett belőle, Pál, ő is a 12 tanítványhoz tartozott, csak ő később csatlakozott a 12 tanítványhoz. Ki volt még? Az a tanítvány, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt.
Tamás. Tamás.
Így van, pont a te neved is az. Tamás, köszönöm szépen. Na, akkor még kérdezek, ki volt az a tanítvány, akit Simonnak neveztek, és később, mikor Jézus tanítványa lett, Péter lett a neve, vagyis sziklát jelent.
Simonból lett Péter.
Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Mit mondtunk még, hogy őt hogyan feszítették keresztre?
Fejjel lefelé.
Igen, mert nem volt méltó, hogy Jézushoz hasonlóan legyen az ő keresztre feszítése. Ezért őt fejjel lefelé feszítették keresztre. Ügyesek voltatok. Most szeretnélek még megkérni benneteket, hogy hallgassátok meg, nem sokára lesz, holnap, február 11-én egy csodáról emlékezünk meg, ami 1858-ban, február 11-én történt Lourdesban, egy francia kisvárosban. Subiru Bernadett nevű 14 éves lány először látta meg a szűzanyát egy barlangban. Az esemény után összesen 18-szor jelent meg Bernadettnek a szűzanya. A jelenések helyszíne zarándokhelyé vált. Én is voltam ott, még anyukámmal régebben, zarándokúton. Lourdesban gyógyító forrás fakad, amelynek vize azóta is sokak szerint a csodás gyógyulásokat hoz az embereknek. A szűzanya Lourdesban az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta. Valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafűzért. A rózsafűzér imádság ma is nagyon fontos, nem csak Lourdesban, hanem hazánkban is, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítségét kérnek, vagy valamiért imádkoznak, valami gyógyulást kérnek. Február 11-e a betegek világnapja is. Második János Pál pápa 1992-ben nyilvánította a betegek világnapjává. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegekért, és támogassuk őket. A mai adásunk végéhez érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Az Atya, a fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatók!